Köszöntelek kedves mindannyiótokat a délelőtti óránkon. Sok minden volt a tarsolyomban, de igazán úgy körülbelül két napja jött ez a gondolat, hogy beszéljünk egy kicsit arról a biztos dologról, ami végül is nekünk békességet adhat. Úgyhogy a tegnapi nap körvonalazódott így, hogy ma erről fogok nektek beszélni. Sok minden más ott van témaként, de valahogy egyiket se tudtam volna elmondani. Most ebben a helyzetben nyilván úgy el lehet mondani, hogy csak szavakban elmondom. Úgy gondolom, hogy ez erősítésül szolgálna. Úgyhogy a Rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének a 27-től a inkább a 28-tól a 30-ig terjedő verseit olvasom alapszakaszként, amely a következőképpen hangzik. Tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, együtt munkálkodik minden az ő javukra, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket az Isten előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig Isten előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Miért választottam ezt a szakaszt? Azért, mert a mai világunk nagyon bizonytalan. És az igazán nagy békességet nyújt, hogyha van egy biztos pont, hogy az Isten tudta nélkül semmi nem történik, hogy az Isten kezében tartja nem csak a történelmet, hanem kezében tartja a mi személyes életünket. Nem az, hogy ezt nem tudtuk volna, vagy nem hallottuk volna, de nem biztos, hogy mélyen belegondoltunk ebbe, hogy ez mit jelent, és hogy ez mennyi nehézséget szűr ki az életünkből. Mennyi aggodalmat, mennyi félelmet, mennyi kellemetlenséget. A kiszolgáltatottság az a bűnnek a következménye. Amikor bejött a világunkra a bűn, ez volt talán a legelviselhetetlenebb dolog, hogy az első emberpár kiszolgáltatott volt. És ez nem, hogy enyhült volna az évszázadok, évezredek folyamán, hanem egyre mélyült ez a kiszolgáltatott állapot. Minden gyorsan változik körülöttünk, és hirtelen fordulnak nem csak az események, hanem emberek is. És ezekben a helyzetekben úgy gondolom, hogy ez az ígéret, amit itt megfogalmaz a Rómabeliekhez írt levélben Pál apostol, különösen erősítés, különösen megnyugtató, hogy az Isten tudta nélkül nem történhet semmi sem. A másik pedig, hogy az Isten szilárdan kézben tartja a személyes életeket is. Mert ez a szakasz éppen arról szól. Nem arról szól csupán, hogy a világnak az eseményeit tartja kézben, hanem az embernek az eseményeit tartja teljes mértékben a kezében. És leír ugyanakkor egy folyamatot is. Részletezi számunkra, hogy azok, akik válaszolnak az ő szeretetére, azokat milyen folyamaton viszi végig. És ezt a 30. vers fejti ki. Azt mondja, hogy akit előre elrendel, azokat elhívja, akiket elhív, azokat meg is igazítja, akiket pedig megigazít, azokat meg is dicsőíti. Ezt a folyamatot is fogjuk nagyon picit érinteni, nyilván nem részletre menően, mert nem engedné az időkeretünk, és majd aztán kitérünk egy konkrét életútra is. És én János tanítványnak az életútját választottam, nyilván más embert is választhattam volna, de talán ő volt az, aki aztán nagyon értékes dolgot hagyott számunkra hátra az ő munkássága során, és különös módon tisztán látta az Isten jellemét, az Istennek a gondolkodását, az ő lényét. A tanítványok között talán ő volt az, aki a legjobban megismerte ezt. Nyilván a többi tanítvány is, csak ő különösképpen a leveleiben, az evangéliumában, majd aztán a jelenések könyvében ezt nagyon hitelesen adja vissza. Mi alapján indul el ez a folyamat, amiről itt a 30. versben olvastam? Egyrészt azoknál indul el, akik válaszolnak az Isten szeretetére. Ezt követően pedig az Isten előre látja, előre ismeri ezeket az embereket. Tehát mindenkit. Nem csak azokat, akik őt szeretni fogják, hanem azokat is ismeri előre, akik őt nem fogják szeretni. Tehát az Isten nem készíti el addig a tervet, ha lehet így mondani, míg ő nem ismeri előre az embereket. De nyilván, hogy az ő hatalmához, bölcsességéhez mérten ez a sorrendbeliség nem szükséges, mert hát ő kezdettől fogva látja a véget, és nyilván, hogy ő nem úgy van, hogy időkorlátok közé lenne szorítva, és neki időt venne igénybe az, hogy ő előre megismerjen bennünket, hanem ő ezt a bölcsességénél fogva tényleg olyan szinten kézben tartja, és előre látja, hogy itt neki nincs szükség külön megismerésre, hanem látja előre a dolgokat. Nyilván ezt egy kicsit nekünk nehéz megfogalmazni, mert hogy hát emberi szavakkal és fogalmakkal dolgozunk, valahol érzékeljük azt, hogy az ő esetében nincs arra szükség, nincs időkorlátok közé szorítva, hogy neki időt venne igénybe a mi megismerésünk. Ez nagyon fontos olyan szempontból, hogy ő nem úgy készíti el a tervet, hogy a mi szabad választásunkat kikerülni még 1%-ban sem. Tehát mindezt úgy látja előre, hogy maximálisan figyelembe veszi a mi szabad választásunkat. És ezután nézzük meg azt, hogy mi a célja ezzel az előre ismeréssel. Mert akiket előre ismert, előre elrendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Mi az a jó, amit ő elkészített? Mi a legfőbb jó, amit ő elkészített? Miért ismeri előre az embert? Hogy helyre álljon az a kapcsolat, ami elromlott a bűnbejövetelével. Hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Az ember az ő képére hasonlatosságára lett teremtve, és ez a fajta hasonlóság részben megmaradt, ugyanis az értelmi képességünk, a lelkiismeretünk, minden belső emberi komponensünk az lehetőségként ott van, viszont az a jellem, ami az Istennek a jellem, az teljes mértékben eltorzult. És ő azt szeretné, ha minden helyre állna. Ha bekövetkezne az, hogy hasonlatosak legyünk ő hozzá, hogy aztán ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Tehát ő részben a mi példaképünk, és ő az, aki a legnagyobbik testvér. Ebbe benne van az is, hogy testvérünk élet. Megmutatta a földi életében az utat, hogy hogyan válhatunk hasonlatossá, hogyan tölt hasonlatossá az Istenhez, hogyan tölthetjük be ezt a célt. És olyan szép, hogy a Biblia igéi különböző megfogalmazásban, különböző emberek által megfogalmazva ugyanazt a gondolatot közlik. Ezek egy kicsit úgy megerősítik azt is, hogy ezek nem csak így véletlenszerűen álltak össze, hanem valóban ugyanaz a fajta gondolkodásmód ihlette őket, ugyanaz a fajta forrás az, ami mindkettőt illette, hogy kifejezze ezt a gondolatot, ugyanis maga János, akiről beszélni fogok, a tanítvány, és aztán később apostol, pont ugyanezt a dolgot fogalmazza meg, hogy Jézus Krisztus élete, halála által, mi az Isten gyermekeivé lettünk, de azt mondja, még nem lehet tudni, hogy mivé leszünk, de azt mondja, hogy ha nyilvánvaló lesz, akkor hasonlatosak leszünk ő hozzá. Ha megfigyelitek, pont ugyanazt a gondolatot mondja ki, mint itt Pál apostol a rómabeliekhez írt levélben. Tehát a kettő teljesen fedi egymást. Pont ugyanarról beszél. Ő megértette azt, hogy a legfőbb jó az, hogy hasonlóvá válhat a teremtőjéhez, az alkotójához. Tehát mindkettő ugyanazt fogalmazza meg egymástól függetlenül. Pál később csatlakozott az apostoli körhöz, János pedig már elejétől fogva ott volt Jézus tanítványai között, és János is ugyanezt fejezi ki az ő levelében, hogy van egy olyan lehetőség ezen a folyamaton belül, amit a 30. vers ír le, hogy bármikor a szabad választás miatt az ember másképpen dönthet. Tehát ebbe a szép az, hogy ez le van fektetve, el van tervezve az Isten által, és minél egyenesebben próbálja ezt az ember számára elkészíteni. Viszont az ember azt vagy egyenesen tudja betölteni, vagy pedig kacskaringósan, vagy pedig vissza is tudja utasítani. Mert hogy van olyan példázatunk, ahol beszél arról, hogy az elhívottak között van valaki, aki aztán nem öltötte fel a fehér ruhát. Tehát attól, mert még az első folyamatba belép, a folyamatnak az első részébe belép, az nem jelenti azt, hogy a folyamat végéig fog menni. Ez a jó cél, ez a jó szándék, hogy az ő fia hasonlatosságára eljussanak az emberek, eljussunk mi magunk. És akkor nézzük meg egy nagyon picit ezt a folyamatot, nyilván nem részleteibe menve. Az elhívás, ugye, az nem más, mint egy vonzás, egy zörgetés, és utána akár egy személyes meghívás is. Nagyon sokszor azok az élmények, amik érik az embereket, azok nem biztos, hogy véletlenszerűek, hanem tényleg ennek a tervnek a részei, hogy kivel találkozunk, ki mit mond nekünk, ki mire befolyásol. És itt mindig kell tudnunk azt, hogy két terv van, itt szükséges azt megjegyezni, hogy van az ellenségnek is egy elvesztési terve, meg van az Istennek egy megváltási terve a személyes életünkre vonatkozóan. És az, hogy mire hallgatunk, mire figyelünk, mit veszünk észre, az a mi döntésünkön múlik. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ráhagyunk úgy az Istenre mindent, hát majd ő mindent jól tud, és akkor mindent valóban a legcsodálatosabban fog alakítani, így van. Tehát ő megteszi az ő részét, de sohasem kerül ki a mi részünket, a mi döntéseinket. És ez egyrészt, ha érzékelitek, akkor egy erős, teljesebb vigyázásra is késztet. Másrészt ami részünket is mutatja, hogy igenis szükséges ott legyünk az események alakulásában, és igenis van lehetőségünk mindig jól dönteni is. Ugyanakkor máshol, más levelében Pál kimondja azt, például a Timóteushoz írt második levél első fejezet 9. versében, hogy az elhívás az nem érdem alapján történik, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, és most nem szó szerint idéztem, de ez az igeversnek a tartalma, a rövid lényege. Tehát az ő végzése és kegyelme szerint, viszont látja és tisztában van azzal, hogy ki milyen helyzetből, milyen állapotból indul, és úgy alkotja meg a tervet arra az esetre, arra az emberre vonatkozóan. Ha megnézzük ennél a pontnál János tanítványnak az életét, akkor azt látjuk, hogy még talán az elhívás sem olyan egyszerű, mint ahogy itt le van írva. Ugyanis az ő életében is láthatjuk azt, hogy először csak felfigyelt rá, és utána aztán történt egy személyes elhívás. A János evangéliuma első fejezetének a 35-től 39-ig terjedő verseiben nem fogom most felolvasni, csak röviden jelzem az itt jelenlevő tartalmat, amikor mint keresztelő Jánosnak a követője, ő látja Jánostól, hogy rámutat Jézusra, mint az Isten bárányára, akkor aznap találkozik János személyesen Jézussal, és az egész napját vele tölti el. Úgy, ez volt az első érintkezés ilyen tekintetben, ez volt az első felfigyelése Jánosnak arra, hogy itt valami többről van szó. Aztán ezt követően a 20. Hát nem, inkább itt a 42. versig terjedve, tehát 40-től a 42-ig van szó arról, hogy ugyancsak keresztelő Jánosnak a másik tanítványa, András, elhívást kap, és ő szól rögtön Péternek is, a testvérének, akit akkor még Simonként ismerünk, és Jézushoz csatlakozik. És ez nagy benyomást tett Jánosra, és ekkor ismerte fel igazán, hogy Jézus a Messiás. De ezután látunk egy olyan mozzanatot az életében, amit ugye megörökít a Biblia, hogy visszatér egy kicsit a halászathoz. Tehát ő még nem jutott oda el, hogy ő egyből mindent hagyjon el, nem is értette ezt meg, hanem ezekre a késztetésekre ő hallgatott. Mindig a nagy kérdés az elhívásnál az, hogy mennyire figyelünk oda ezekre az apró késztetésekre, ezekre a jelzésekre, mennyire van békességünk ebben, mennyire érezzük azt, hogy ez valami értékes felé vezet bennünket, az Isten felé vezet bennünket, és ezeknek mennyire engedünk. Mert utána nyilván, hogy ez az elhívás is egyre konkrétabbá válhat, és válik az életünkben. Tehát János visszatér a foglalkozásához, tovább végzi ugye azt, amit máskor is tett hétköznap, és ezt követően Jézus konkrétan megszólítja őt is. A Máté evangélium a 4. fejezetében van ez feljegyezve, ott a 21-től 22-ig, a Márk evangéliumában is ez a mozzanat le van írva, a Lukács evangélium a 5. fejezetében is, amikor ugyanis Jézus a galileai tó partján van, és elhívja Jánost, hogy legyen az ő tanítványa. És erre a konkrét elhívásra János válaszolva igazán hátrahagyja az előző foglalkozását, és Jézushoz csatlakozik. De olyannyira, hogy aztán a belső körnek a tagja is lesz. Tudjuk, hogy hány személyből állt ez a belső kör. Az egyik pont a testvére is volt, valószínű mind a ketten nagyon érzékenyek voltak. Vannak olyan esetek, amikor a testvérek nagyon különböznek egymástól, de úgy látszik, hogy így lelkileg hasonlítottak egymásra, ugyanis Jakab is ennek a belső körnek a tagja volt, tehát Péter, Jakab és János. Akár mind a háromnak az életéről jó lenne elgondolkodni, de hát nyilván, hogy időkeretek közé vagyunk szorítva, ezért inkább csak az ő életét választottam így a 30. versnek a kifejtéséhez, ennek a folyamatnak a bemutatására. Ugye, mint belső kör tagja, tanúja volt a Jairus lánya feltámasztásának, akkor látta Jézusnak a megdicsőülését, szemlélte, tehát tudomása volt arról, hogy Jézus nem csak ember, hanem határozottan isteni személy, és a Gecsemáné kertben is látta Jézusnak a hozzáállását, hallotta az imádságát, tehát mindennek tanúja volt. Amikor Pál megírja a római levelet, akkor ott nagyon hangsúlyozottan mondja, hogy nem bármilyen megfontolásból indult ő ezen az úton, hanem határozottan elhívást kapott, és erről a 9. fejezet 15. versében olvasunk az apostolok cselekedeteiben, tehát nem a római levélben, a apostolok cselekedetei könyvben, hogy konkrétan ott a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt kell megmutassa az Istennek a hatalmát, az Isten evangéliumát kell bemutassa előttük, aki őt ezen az úton segítette, ugye Anániás volt, és ő az, aki határozott kijelentést kapott az Istentől, hogy ő erre a szolgálatra és erre a célra hívta el Pált. És aztán tényleg ez be is teljesedett, mert Agrippa is Néró előtt is, tehát úgymond királyok előtt is bizonyságot tett az aktuális evangéliumról akkor Pál apostol, és ez nagy dolog volt, hogy eljutott ilyen hatalmi emberekhez is, hatalmi pozícióban levő emberekhez az evangélium, az örömüzenet már ilyen korán. Jézus mennybe menetele után nem sokkal. És amikor bevezeti így a római levelet, akkor erre külön utal, hogy őt elhívta az Isten erre és erre a célra. Tehát elsősorban, hogy az evangéliumot bemutassa a pogányoknak, és hát ebből nem maradtak ki Izrael fiai sem. Hát azt mondja, hogy ebben a folyamatban az előreismerés, előre elrendelést követően ugye az elhívás úgymond, ha lehet így mondani, az első nagyobb állomás. Az Isten elhívja az embert, és kérdés az, hogy ezt tudatosítjuk-e, nem tudatosítjuk, odafigyelünk-e erre, vagy nem figyelünk oda erre. Mert ezt követően történik a megigazítás, és azután pedig a megdicsőítés. És hát nagyon röviden, hogy mit jelent a megigazítás, és mit jelent a megdicsőítés. Hát a megigazításban ugye benne van egy rendezés is, tehát valamiből meg kell igazítson, valamit helyre kell hozzon. Nyilván, hogy addig, ameddig megtörténik ez az elhívás, addig sok mindent tesz az ember az ő életében. Nagyon ritka eset az, amikor már egészen pici kortól, vagy akár még születés előtt az Isten elhívja az embert, vagy arra a hívásra ugye egyáltalán fogékony mondjuk a gyermek, de tudunk ilyenről, tehát ilyen példák vannak a Bibliában, több is van, hogy egészen pici kortól már elhívást kap. De ott is valamilyen szinten benne van a döntés, a személyes felelősség, bár egy gyermeknél érdekes dolog erről beszélni. Tehát ezt nem is teljes mértékben értem, de hát az Isten útjai kikutathatatlanok, úgyhogy majd talán ezt is, ha szükséges, akkor majd meg fogjuk érteni. Nem biztos, hogy erre szükségünk van. És mivel azért az eseteknek a nagy többsége az egy olyan elhívás, hogy már az ember életének jó esetben, vagy az ifjúkorában, vagy a középkorában, vagy az időskorában történik ez meg, vagy legalábbis akkor figyel oda erre, ezért van szükség a megigazításra is. De azért ebből nem marad ki az sem, aki gyermekkortól kezdve. Mert a megigazításra mindenkinek szüksége van, mert hogyha nem is rontott el az életében dolgokat, hogyha nem is alakultak ki rossz szokások az életében, akkor is ott van a természetének a visszahúzó ereje, ami miatt akár tudatlanul is tesz olyan dolgokat, amelyek nem az Isten akarata szerint valóak. És ezért különös módon szükség van erre a fajta megigazításra. Benne van a bűnbocsánat, benne van a ráhagyatkozás, és ha belegondolunk abba, hogy vajon Jánosnál ez hol lehetett, ez a lépés, ez a fajta megigazítás, mikor ő tényleg annyira készséges volt, bizonyos fokig jó környezetből is indult. Nyilván, hogy az ő jelleme is teljesen zsenge volt, tehát még alakulnia kellett, és benne voltak azok a fajta öröklődések, azok a fajta hajlamok, amelyeknek ő lehet tudatosan nem is állt ellene, és ugye azok olyan tulajdonságok voltak, amik nem kedveztek annak, hogy az Istenhez hasonlóvá váljon. Például gőgös volt, önhit, becsvágyó, és hogyha megsértették, akkor haragtartó is volt. Ezért őt és a testvérét is emlékeztek, hogy hívták, Pétert és a mennydörgés fiai, köszönöm szépen. Így van. És Jézus nem egyszer megfette az ő önzését is, megtörte az ő becsvágyát, próbára tette a hitét többször is. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan kinyilatkoztatta előtte azt is, amire igazán a lelke nagyon vágyott, az életszentségnek a szépségét, és azt, hogy a szeretet az mennyire alakítja az embert. Ez a kettő együtt volt nála jelen. És ez az, amit tapasztalhatunk az Isten részéről, hogy az ő irgalma és az ő igazsága egyszerre van jelen. Próbáljuk mi ezt szétválasztani, és a tanulmány során pont feljött ez a gondolat, hogy ugye attól függ, melyik oldalról ragadjuk meg a dolgokat, hogy hát Isten tiszteletét úgy is esetleg meg lehet adni, hogy hát valaki tart tőle. Tehát könnyen kialakulhat félelem az emberben, az Isten nem, ez nem múlik, ugyanis ő a kettőt egyszerre érvényesíti, az ő szeretetét és az ő igazságát mindig karöltve nyújtja az ember számára, tehát egyik oldalra sem billen, ezzel ellentétben mi emberek folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy ezt az egyensúlyt nem tudjuk megtartani, és saját magunktól nem is fogjuk tudni megtartani, mert kiszolgáltatottak vagyunk, egyedül az Isten segítségével van erre lehetőség, hogy közelítsünk, de csak közelítsünk e felé, hogy ez a fajta egyensúly az esetek megítélésénél nálunk is ott legyen. Ő az, aki ugye féltőn szerető Isten, ez is előjött a tanulmány során, mármint, hogy az Isten féltőn szerető Isten, és nyilván, hogy ezt a megosztottságot nem tudja elfogadni, mert hogy hát az ugyanúgy nem fog a megigazítás útján vezetni bennünket. Éppen ezért szükség volt arra, hogy ezeket a fajta rossz hajlamokat és jellemtulajdonságokat úgy szépen az ő igazsága és szeretete által leépítse Jánosban. Emlékezzünk arra, hogy hogy reagálták le, amikor a samáriaiak nem fogadták be Jézust. Ugye tüzet akartak rájuk hozni. A János apostol, vagyis a János evangéliumában, ott az első fejezet 14. versében olvassuk azt, hogy felismerte Krisztusnak a dicsőségét, János, az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus ezt az esetet is, a samáriai esetet is mindkét szemével látta, vagy értsétek jól, tehát a kegyelem, az irgalom és az igazság oldaláról is. Nyilván, hogy neki emberként is nagyon rosszul esett ez a dolog. Tehát biztosan, hogy nem volt az kellemes, hogy így viszonyultak hozzá is. Ő, aki szerette az embert, mit jelentethetett az számára, hogy nem tudta az áldását adni ott arra a területre, ahol épp volt akkor. Tehát ez is próbálja egy kicsit úgy megértetni velünk azt, hogy Istenben mennyire párosulnak ezek a dolgok. kiemeltem néhány, ugye úgymond negatív tulajdonságot Jánosról, és ugyanakkor emeljük ki a különféle pozitív tulajdonságát is, ami elősegítette azt, hogy ez a terv az életében megvalósuljon. Nagyon fogékony volt a lelkület. Emlékeztek arra, hogy amikor elhívást kapott, akkor ő erre úgy lelkesedve reagált. Mondhatni azt, ő volt a legfiatalabb, és valahogy így a gyermek bizalmával és a hűségével nyitotta meg szívét Jézus előtt. És aztán tényleg a legmélyebb lelki tanításokat közölte az utókorral, mert hogy nyitott volt azokra a dolgokra, amelyeket az Isten kijelentett számára, és nem volt olyan a természete, hogy ennek ellenállt volna. Tehát ez a fogékonyság volt talán a legpozitív tulajdonsága Jánosnak, ami aztán őt ezen az úton segítette a Krisztus követésben, és ezzel végül is aztán nem csak a megváltását tudta betölteni az Isten, hanem a szolgálata által ugye azt a feladatot is, amit neki szánt. Krisztus mennybe menetele után János nagyon hűségesen és lelkiismeretesen munkálkodott a mesterért. Tényleg a tanítása is olyan volt, hogy az emberek befogadták, odafigyeltek rá. Valahogy egyszerűen is fogalmazott, ugyanakkor volt benne egyfajta lelkesedés, ha lehet így mondani, vagy egy lendület, ami jellemezte az előadását, vagy a beszédét, és ezért különféle társadalmi réteghez el tudott jutni az ő üzenete. Ugyanakkor, ami a leghangsúlyosabb, hogy ő ugyanúgy is szeretett volna élni, és ugyanúgy is élt, mint ahogy azt megértette Krisztustól, és amit ő is továbbadott. Tudjuk azt, hogy leveleiben nagyon sokszor foglalkozik a szeretettel. Sőt, az Isten kezdeményező szeretetével, és hogy arra hogyan válaszolhatunk mi, és hogy a szeretet ugye az, ami formája is alakítja az ember, tehát nem csak az elvek, nem csak az ő beszéde és az ő ígéretei, az Isten ígéretei, hanem ugye elsősorban az a válasz az Isten szeretetére, ahogyan az ember megnyitja a szívét ez irányba, az az, ami igazán tudja őt formálni és alakítani. És erre azért volt nagyon szükség, mert ugye a kezdeti lelkesedés után azért ott is az apostoli egyházban úgy kezdett bejönni egy ridegebb lelkület. Nagyon hamar változás állt be, a hívők elkezdték az egymás hibáit is felfedezni. Bírálgatásba bocsátkoztak, szem elől tévesztették a megváltónak a szeretetét. És aztán a külsőségeknek is kezdtek nagyobb jelentőséget tulajdonítani, nagyobb hangsúlyt helyeztek a hitpontokra. Tehát nem az a gond, hogy hangsúlyt helyeztek rá, hanem hogy nagyobb hangsúlyt helyeztek rá, mint aztán azoknak a gyakorlására. És sajnos nem az Isten szeretetére való válaszban voltak buzgók, hanem abban, hogy egymás hibáit megítélték, és ez eközben nem vették észre a saját hibáikat, és hát így elfeledkeztek végül is arról a testvéri szeretetről, amit aztán ugye a levelében János többször is hangsúlyoz, hogy nem lehet az, hogy az Isten szeretjük, hogy az embertársunkat pedig nem szeretjük. Tehát ő az, aki például rávilágít erre a fontos gondolatra is. Most csak néhányat, ha látjátok, akkor kivonatosan ítézek az ő életében. Nyilván ez nagyon hosszú, tehát csak az ő élete legalább 4-5 órát venne igénybe, hogy áttekintsük. Csak néhány dolgot emelek ki. Tehát ő volt az, aki különös módon ebben a helyzetben és ebben a korszakban próbálta megtartani az Isten igazságát, az Isten szeretetét, tehát hogy az emberek gondolkodás módjában, és ugyanakkor a gyakorlatában. ő az, aki megfogalmaz ilyet, hogy aki gyűlöli az atya fiát, az embergyilkos. Tehát ezek ilyen nagyon erőteljes megfogalmazások. És ha például nagyon jó ember is valaki, nyilván, hogy ilyen dolgok azért ugye erősen így belevágnak, és megvilágítják az embernek a természetét. Tehát, hogy mindezekre az ilyen mély lelki dolgokra így felfigyel János, és kiemeli ezeket az ő levelében. Ugyanis nem a világnak az ellenállása veszélyezteti leginkább az egyházat, Krisztusnak az egyházát, hanem a szívekben élő esetleg gonoszság az, ami legnagyobb kárt okozza, és ez akadályozza leginkább az Isten ügyének az előrehaladását. Semmi nem gyengíti annyira sokszor a lelki életet, mint irítség, gyanakvás, féltékenység. Ugye ezek az ilyen alattomos dolgok, amiket nem győznek le az emberek, vagy bírálgatás, rágalom, ezek, amik belülről bomlasztanak. És Jézus külön felhívta az ő beszédében erre a figyelmet, hogy ilyen nem a külső nyomorúság a legnagyobb baj, hanem ugye a belső nyomorúság, és ez az, ami igazán szétforgácsolja a belső erőket. Odáig is eljut, hogy kimondja azt, hogy azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, még ezt is megfogalmazza, hogy amikor valakinek bizalma van, reménykedve várja az ítélet napján, az azt jelenti, hogy a szeretet beteljesedett benne, mert hogy letette a dolgait az Isten elé, és tényleg úgy tudja várni az ítélet napját, hogy ez egy felmentő ítélet lesz. Nagyon érdekes, mindig ezen elgondolkodtam, hogy milyen az a fajta reménység, ugye az üdvösségnek a reménysége, hogy tényleg annyira, hát nem teljesen biztos, de mégis úgy reménykedik az üdvösségben, hogy az már valóságos, mint hogyha az már a része lenne. Úgyhogy ez a fajta szeretet az, ami beérleli az emberben ezt a fajta bizonyosságot, ezt a fajta reménységet az üdvösség napja iránt, ugyanis akkor tudja, hogy felmentő ítéletben fog részesülni. És ez mindenképpen a legnagyobb örömhír, hogy a terv, amit az Isten készített az életére nézve, az megvalósult. Ugyanakkor ő is utal arra, amire a római levélben Pál apostol többször is, hogy semmi nem ragadhat ki az Isten kezéből, hanem amíg fenntartjuk vele a kapcsolatot, addig biztos kezekben vagyunk. Ugye itt aztán a későbbi leírásban fogalmazza meg Pál is a római levélben, hogy kicsoda az, aki kárhoztat. Krisztus, aki meghal, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, esedezik érettünk. Mi szakíthat el az Isten szerelmétől? És akkor sorolja, hogy mi minden nem, és a végén összegezi, hogy semmi nem szakíthat el bennünket az Isten szeretetétől. És ebben a semmibe tényleg benne van az a semmi, hogy valóban nincs olyan dolog, nem lehet olyat felsorolni, ami az Isten szeretetétől elszakíthat bennünket. Ugye látjuk, hogy a megigazítás folyamata talán az egyik leghosszabb folyamat ebben az isteni tervben. És beszél itt megdicsőítésről is, ami ugye szorosan kapcsolódik ehhez a fajta megigazításhoz. Ugyanis a dicsőség, a megdicsőítés mit jelent? Hogy valaki az Isten jellemében részesülhet. Ez nem elsősorban csak egy fizikai megdicsőítés, hanem az, hogy az jelleme átalakul, hogy hasonlóvá válik az Istenhez, az önmagában is már a megdicsőítésnek a része. Nyilván, hogy a tanítványok már egész az elején arra törekedtek, ugye, hogy ez a fajta megdicsőítés hamarabb jöjjön. Valahogy nagyon tűkönültek, hogy hát jussunk el a végére minél hamarabb, nyilván nem így megfogalmazva, csak hogy ugye az emberi természet érezzük azt, hogy az elhívás után talán ki is ugrana a másodikat, és inkább a harmadikra koncentrálna, de nyilván, hogy nem tudja lespórolni azokat a fajta szenvedéseket is, amelyek be vannak iktatva. És hogy Jézus tényleg mennyire példa volt számunkra, mutatja azt, hogy ő sem tudta elkerülni a szenvedést. Ha valaki megtehette volna, ő megtehette volna ezt. Ugyanis megvolt hozzá a hatalma, a bölcsessége, az előrelátása, és Jézus nem tette meg ezt sohasem, hogy könnyítsen az ő helyzetén soha. Azért, mert ennyire szeretett bennünket. Tehát a szeretet és az igazság ilyen mértékben karöltve volt nála. Ez az, ami olyan mértékű erőt ad, hogy semmi sem nehéz. Mert hogy ez a fajta szeretet, ami benne megnyilvánult, hogy soha nem kedvezett magának, ez valahol ennek az erejét, ennek a varázsát teljesen eloszlatja. Nyilván, hogy úgy átgondolva, és ha ugye mi is szembe megyünk egyes helyzetekben saját magunkkal. Tehát ebben a megigazításban ugye benne vannak a megpróbáltató helyzetek is. Nem tudjuk kikerülni, még akkor is, ha mindig engedelmeskedünk az Istennek. Nem fogjuk ezeket tudni kikerülni, mert ez is a tervnek, ha lehet úgy mondani, a része. Ugyanis hogyan tudná azt az Isten megoldani, és itt megint emberi szavakkal szólok, hogyan tudná azt az Isten megoldani, hogy mindenkinek a választását figyelembe veszi, ugyanakkor ezeket mind beépíti a különféle embereknek a megigazításába, a megdicsőítésébe, és ugyanakkor a megváltási terv, a történelmi megváltási terv is célba ér. Hát ez csak is úgy tudja, hogy nyilván vannak, akik szembe mennek az Istennel, és azokat fogják kellemetlen helyzetbe hozni az ő viselkedésükkel, cselekedeteikkel, akik az Istennek szeretnének engedelmeskedni. A kettő között mindig a történelem során ott volt a szembenállás. Tehát a bűnvilágában nem tudjuk ezeket kikerülni, még akkor sem, ha legengedelmesebbek vagyunk az Istennek, és ezt látjuk János élettörténetén keresztül is, mert neki is sok megpróbáltató helyzete volt. Emlékezzünk arra, amikor forró olajba tették, hogy csak egyet-kettőt emeljek ki, mert nem fogok mindenre kitérni. Ezt követően meg akartak ugye a zsidó előkelőktől leszabadulni, és aztán utána ugye Pátmosz szigetére lett tűzve, hogy ne alkalmatlankodjon, és az Isten mindebből a legjobbat hozta ki az ő szolgálatát illetően, azért, mert János erre fogékony volt. Tehát János nem veszítette el a lélek jelenlétét, ha lehet azt mondani, és nagy kort is élt meg, de nem a kornak a mértéke számít, vagy a nagysága számít, hanem az, hogy milyen volt az ő élete. És olyan szép, hogy ez nála mind a kettőt lefette. Tehát, hogy tényleg az ő hozzáállása is jó volt, ezen kívül pedig tényleg hosszú ideig tudta az Isten őt használni az ő szolgálatában. Tehát a többiek már, ugye, testvére is már hamarabb meghalt, és ő volt az, aki ugye a Pátmosz szigetén ott kapta a jelenések könyvét. És az se egy kellemes hely volt, nem csak azért, mert hogy, hát úgymond a száműzöttek voltak azon a szigeten, hanem azért, mert nem is volt szép a táj. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy annyira nagyon tudott volna gyönyörködni, de megpróbálta megtalálni abban is a szépet. De azért a jelenések könyvében nem tehette meg, hogy kihagyja azt, hogy tenger ott nem lesz. Tehát ugye, ami elválasztotta őt, és azért nyilván mi nem vagyunk pont ugyanabban a helyzetben, hogy ugye a víznek azt a fajta erejét, hatalmát tapasztaljuk nap, mint amit ő tapasztalt. Nyilván az ő érzékeny lelkét biztosan, hogy jobban megviselte. Tehát nem egy ilyen vadregényes természet volt azért János. Egy szelídebb ember volt, és ez a fajta dolog is őt nyilván lehet kellemetlenül érintette, de nem ezekre figyel. Tehát ebbe az a szép, hogy ott voltak ugye a nehézségek az élete folyamán, de soha nem a nehézségekre nézett. Ez mutatja a mi hozzáállásunkat is, hogyha nem ezekre nézünk, hanem mindenből ugye próbáljuk a legjobbat kihozni, akkor az Isten ebben segítségünkre van. És ez nem egy ilyen hurra optimizmus, hogy most mindenből tényleg kihozni, még abból is, amiből nem lehet, hanem kimondani, és akkor hagyni azt, hogy az Isten azért mégiscsak alakítsa úgy, ahogy ő szeretné, nem ahogy én szeretném. Tehát nem maradjak meg abban az elgondolásban, amiben éppen vagyok, hanem legyek arra hajlandó, hogy az Isten egyedül ő, de hadd irányíthassa és alakíthassa, formálhassa a gondolkodás módomat is. Hú, nagyon sok mindent lehetne még kiemelni Jánostól, de az időnk előre haladt. Ez a fajta megdicsőítés, ugye, amiről itt beszél, János úgy láthatta a Pátmos szigetén Jézust, az Istent, amilyen ő a valóságában. Ilyen nagy kontraszt volt ahhoz képest, ahogy a földön látta Jézust. Látta az ő hatalmát, az ő mindenségét. Felfoghatatlan. Sokszor úgy érezte, hogy tényleg mint egy holt van az Isten előtt, mert hogy annyira az a fajta dicsőség szinte az embert megemészti, szinte megsemmisíti. És olyan szempontból, hogy az ő szolgálatát betöltötte. És a történelmünkre nézve rengeteg sok segítséget és információt adott az Isten végzéseit illetően, az előrelátását a proféciákon keresztül, ezáltal megtörtént az ő megdicsőítése is. Mert a szolgálatában betöltötte azt, amit az Isten tervezett neki. És nyilván, hogy akkor ő, mikor ott megélte, akkor nem volt könnyű. De azt követően, hogy úgy tehette el az ő életét, hogy mindezt beteljesítette, az a legszebb dolog volt János életében. De azért is választottam így ezt az életutat, mert ahogy látjátok, úgy minden benne van, úgy eléggé kerek az ő élete. De nyilván, hogy választhattam volna egy Pétert is, és egy másik tanítványt is, vagy választhatnék olyat is, aki ugye nem töltötte be teljesen ezt a célt. Miért nem töltötte be? Inkább a pozitív dolgokra próbáltam irányítani a figyelmet, de azért benne van, és erről lehet, hát akár, hogyha esetleg a délutáni óra keretén belül erre sor kerül, akkor ezt is, hogy mi van az, hogyha valahol ugye megáll ez a fajta terv, másképp alakul azért, mert másképpen dönt az ember, miért dönt másképpen, hogyan lehetett volna azt elkerülni. Ezek a kérdések ugye előjöhetnek majd. Nyilván itt azt látjuk, ezt a kerek egészet, hogy az Isten hogyan teljesítette be például János életén keresztül ezt a folyamatot, ami ugye egész a végsőkig kiterjedt, a megdicsőítésig is. Tehát akiket az Isten előre ismer, azokat elrendeli, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. És akiket elrendelt, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat megigazította. És akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ez az Isten szilárdsága, ez az Isten terve. Ez békességet ad különféle helyzetekben, a mi életünkben is. Hogy semmi nem történhet az ő tudta nélkül. És semmi más nem adhat ilyen biztonságot és szilárdságot az életben. Amikor ugye, mi próbálunk dolgokat megoldani, akkor mindig jusson eszünkbe az, hogy bár lehet ösztönszerűen ott van bennünk ez a fajta készség, hogy meddig engedjük meg. Mert hogy az Isten az elejétől a végéig szépen véghez viszi ezt a tervet. De ha mi előre szaladunk, és ugye Péter is ilyen volt, és sokan elmondhatjuk ezt, akkor nem biztos, hogy pont úgy fog megvalósulni. Akkor is megvalósul, de nem biztos, hogy pont úgy fog megvalósulni. Úgyhogy ezek a kijelentések azért értékesek, mert hogy megmutatják azt, hogy nincs mitől tartani. Mikor feljön esetleg a félelemnek az érzése, akkor mondhatjuk azt, hogy ennek nincsen alapja. Mert hogy az Isten szeretetétől semmi nem szakíthat el bennünket. Úgyhogy ezek nagyon erősítő gondolatok, és Istennek ez a fajta ígérete Pál aposton keresztül különösen értékes. Mindig is a korok folyamán ez értékes volt, különböző korokban, de napjainkban talán még érvényesebb, amikor a kiszolgáltatottság ilyen mértékű. Úgyhogy ebből merítsünk erőt, és legyen az Isten segítségünkre, hogy jól tudjunk dönteni az ő kegyelméből. Amen.